Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi az örökké való Ura mi szíveinket a mai vasárnap délelőttön, ezt az igét pedig írva találjuk Péter apostol egyetemes első levele második részének a 9. és a 10. verseiben. Istennek szent igéjét Péter apostol egyetemes első leveléből a második rész 9. és 10. verseiből olvasom, kérlek hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ti pedig választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, megtartásra való nép vagytok, hogy hirdessétek annak hatalmas dolgait, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Eddig Isten igéje. Krisztusban szeretett testvéreim, talán vannak itt a jelenlévők között olyanok, akik tudják, hogy a mai vasárnappal kezdődik el világszerte az úgynevezett ökumenikus imahét, amikor az egész világon keresztjének különböző felekezethez tartozók ugyanazon téma alapján 8 napon keresztül összegyűlnek és együtt imádkoznak. Régi dolog ez, még a 19. század végén indult Skóciából ez a kezdeményezés, hogy egy Istenünk és egy megváltunk van az Úr Jézus Krisztus. Hát akkor a különbözőségek ellenére nem lehetne legalább olyan közös pontokat találni, és olyan alkalmakat, amikor a hitnek ebben a minimumában legalább nem csak meg tudunk egyezni, hanem ezt ki is nyilvánítjuk a világ előtt. Ebben a városban majd holnap este kezdődik, és 5 estén keresztül tart ez az alkalom, és azért gondoltam, hogy akkor a mai napon, mert hivatalosan mával kezdődik, mint egy nyitányként, mint egy nagy opera nyitányaként, ugye, ahogy elhangzik mindig a bevezető, ráhangolja a lelket, a gondolatokat, a mai alkalommal ezen a délelőttön, én is, ennek az ima hétnek az első mai napra kiírt igéje alapján szóljak Istennek arról az igazságáról, amelyet olyan jó lenne, ha az ő szent lelkének jelenlétében jól értenétek, és meg is élnétek a hétköznapokban. A helyzet, amiben megszületett Péter apostolnak a levele, választ ad arra a bevezető mondat töredékre, amit így hallottunk a 9. versből, hogy ti pedig. Az új fordítás így hozza ezt, hogy ti azonban választott nemzetség, királyi papság és a többi. Érezzük azonnal, hogy itt valami hiányzik előtte. Itt van valami másról szó, nem csak rólunk, nem csak az Isten választott népéről, hanem egy sokkal nagyobb kitekintésről. Tudni kell, hogy Péter apostol, amikor az első századnak a második felében megírja ezt a levelét, hát arról a Péterről van szó, aki a 12 tanítványnak az egyike. Ő többnyire Kis-Ázsiában tevékenykedik, és a kis-ázsiai szórványban lévő, a mai Törökország területén szórványban lévő keresztény gyülekezetekhez írja ezeket a leveleket, és pedig egy olyan életkihívásra, amellyel szembesül rövid 3 évtized után a születendő kereszténység, nevezetesen, hogy a szórvány létben, a Krisztus elköteleződésben nagyon sokan bizonytalannakká válnak, és nagyon sokan vannak olyanok, akik ennek a kétségüknek úgy adnak kifejezést, hogy elhagyják az egyházat, kilépnek az egyházból, a Krisztus gyülekezetéből. Ugyanis a világ és a világ történései elbizonytalanították őket. Mert lehet, hogy sokan voltak naívak, hiszékenyek, akik azért léptek be a keresztény közösségbe, mert részben onnan lelki és anyagi támogatást is kaphattak. Olvassuk ugye az első keresztények, mikor összegyűltek, akkor például közösen létkeztek egy istentisztelet után. Ez nagyon fontos volt akkor, mint ahogy ma is nagyon sok hajléktalannak az, vagy szegény családnak, hogy naponta legalább egyszer meleg ételt teszik. Ez egyáltalán nem mellékes kérdés. Azoknak, akiknek minden nap ott van, nem szokták ezt annyira becsülni. A mindennapi kenyeret, amiért szoktunk imádkozni. De nagyon fontos volt. Ugye egy dominánsan rabszolgatartó társadalomban vagyunk, ahol nagyon kevesen voltak szabadok, és az első keresztény gyülekezeteknek, a pogány hátterű gyülekezeteknek a többsége pontosan ebből az alsó néprétegekből, a rabszolgák közül került ki. És valószínűleg, hogy sokan voltak olyanok közöttük, akik azt gondolták, hogy a Krisztusban való hitáltal, hát itt majd jobbra fordul nekünk a hétköznapi sorsunk, és azt kellett tapasztalni, hogy az ő gazdáik egyáltalán nem bántak velük keresztényként jobban, mint azokkal, akik nem tartoztak a Krisztushoz. Nem volt kivételezettség, Isten nem segítette meg őket. Nem ültette fel rózsaszínű felhőkre, nem állította meg a korbácsot félúton, mikor elengedte a hajcsát. Ez ma is nagyon sok embernek a kérdése, ha Isten van és szeret minket, akkor miért enged meg bizonyos dolgokat? Miért nincs a keresztényeknek különbül dolguk a világban? Mert akkor látnánk és hinnénk. Több pénzük van nekik, meg sikeresebbek, meg nincsen betegség. Mindig ez szokott lenni az ér. Ha Isten van, akkor miért engedi meg? Legalábbis nagyon sok embernél. És az első, nem mostani kérdés testvére, igazi olvasni a Szentírást. Ott van benne, az első keresztényeknek kérdése. Ott vannak a szorványban. Hát hol vagyunk, mi nézzetek körül, ma délelőtt ebben a városban, mit gondoltok, hányan vannak templomban, felekezettől függetlenül. Töredék kisebbség. Szorványban. Itt vagyunk, és akkor hogy is van a létünkkel? Szeretjük Istent, oda tartozunk. Érezzük, hogy jó ott lenni az ő közösségében. Itt még jó is megerősödni, csak mi van, amikor kimegyünk a világba? Van valami töblete az életünknek? Elbizonytalanodnak nagyon sokan. És akkor Péter apostol, aki felismeri ezt a helyzetet, megírja nem csak ezt, hanem a második levelét is, és egyáltalán az apostoli levelek mindig egy akut, felmerülő gyülekezeti problémára adnak választ, azzal a kitekintéssel, hogy az Úristen úgy tartotta jónak, ahogy bölcsen írta Steinbach József püspök ura az idei ima heti füzetnek a bevezetőjében, hogy ezeket a leveleket ne lássák el egy iktató számmal, és nem tették be az irattárba, hanem ezeket a leveleket, amiket az apostolok Korintusba, Efézusba, Filippibe, vagy éppen Péter apostol a kis-ázsiai gyülekezeteknek ír, ezeket az Isten szent lelke úgy tartott, hogy adják tovább. Hogy egyetemes üzenetük legyen. Mert az Isten tudta, hogy az ő népe újra és újra találkozni fog ezekkel a kérdésekkel. Azt is tudta, hogy 2014-ben találkozni fog az Isten népe ezekkel a kérdésekkel. Nem csak Krisztus után 70-ben, vagy 80-ban, hanem Krisztus után 2014-ben is. Mert a létünk lényegét, vagy legalábbis a keresztény lét és gondolkodás egyik lényeges elemét érinti ez. Hogy hol is vagyunk akkor, amikor Istenhez tartozunk, amikor Krisztuséi vagyunk. És akkor Péter apostol ilyen fontos és kiemelt dolgot mond, hogy kit vagytok ti? Ti egy királyi nemzetség vagytok, egy megtartásra való nép. Látjátok, ebben különböztek a többiek. És nem azért, mert frankók gyerekek vagytok sokkal. Nem. Hanem azért, mert az alap, és erről majd fogok beszélni, teljesen más. A ti szentségetek és megtartatásatok nem a ti erőtökben van. És nem a ti anyagi lehetőségeitekben. Hanem abban a Krisztusban, aki legyőzte a halált, aki feltámadott, aki új életet adott. Érdekes újra olvasni a levelet egész elejétől, arról beszél, hogy romolhatatlan örökségre szűnt újjá Krisztus. Ezt Péter apostol megtapasztalta, jót volt, hogy mit jelentett elveszíteni Krisztust, mikor keresztre feszítetti, de ott volt akkor is, hogy mit jelentett az az erő, amikor ő kiáll az első pünkösdön Jeruzsálem főterére, és elmondja maga prédikációját, és 3000 ember, egyszerre 3000 ember tér meg. És ő azt tudta, hogy ez az erő nem tőle van. Ő azelőtt röpke 6 héttel. Nem olyan hosszú idő, még az emlékezet nála is. 6 héttel korábban elfutott. 7 héttel. És elbújt. És bezárták az ajtót és ablakot, nehogy valaki el tudja őket érni. Mi történik itt a 7 hét alatt? 50 nap alatt? A Szentlélek ereje. És ezért olyan bizonyos az apostol arról, amit ír. Nagyon fontos a közösség. Az emberekkel nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy hol állunk a világban, amiben élünk. De van egy sokkal fontosabb ennél. Tudjuk, hogy nekünk van egy olyan megtartó Istenünk. Van egy olyan biztos alap, amire az életet, a mát és a holnapot, a mai magyar valóságot, és a 10 év múlva jövő magyar valóságot, amiről emberileg alig tudunk valamit, vagy éppen semmit, azt is erre a Krisztusra. A miénkét, a gyermekeinkét és az unokáinkat is erre az alapra fel lehet építeni. Azért, mert visszanézek, és 2000 éven keresztül látom ezt az alapot. Testvéreim, mondjatok még olyan intézményt, ami bírja 2000 év óta azt a fajta gyűrődést, mint az egyház. Politikai pártok, ideológiák. Ezért kell visszanézni és látni, hogy ki Isten. Isten az Úr. Az, aki a változó világban, örökkévaló hatalmában tartja és őrzi az embert. És ma, amikor sokan kétségbe esnek, és nem azért, mert okuk van rá, hanem azért, mert nagyon sokszor lelkileg jutnak el oda, hogy a mai magyar valóságot látva elbizonytalanodnak, de nem a mai magyar valóságot, ezt a nyugati szekuláris kultúrát látva, mikor megszűnnek értékrendek, széthullnak szó szerint a családok, nincsen összetartás, nincsen tisztesség, alapértékek nincsenek meg a társadalomban, akkor összezuhanunk. Világ ez nem. Ennek a világnak szüljek gyermeket? Nem. Ismerjük az argumentációkat? Találkozunk vele nagyon gyakran. Mi nem? Van egy biztos alap. Ti pedig. Ti azonban nem a világ gyermekei vagytok, mondja Péter apostol. Hanem ti szent nemzet, megtartásra való nép. Testvéreim, magyarság jövendőjét nem szociológiai tényezőkben, nem is a születések számában, azok csak következmények lesznek. Nem abban kell keresni. Istenben. Ha majd lesz itt hit, bizonyosság, hogy mi tényleg egy megtartásra való nép vagyunk, nekünk még küldetésünk van, vissza kell lapozni a reformáció irodalmáig, akik a török jelenlétet, vagy ahogy később fogalmaz Bethlen Gábor nagyfejedelem, két pogány között, ugye a Habsburg és a török között valahogy próbáltak megmaradni. Egy valami volt. Itt van Isten büntetése a történelem, az életünkön, de azt is tudjuk, hogy itt van Krisztusban az Isten szabadítása. Mi egy megtartásra való nép vagyunk. És 1000 év alatt két olyan mély tragédiából állott fel a magyarság, mint a tatárjárás, ahol az ország háromnegyedét pusztították-e fizikailag. És a török után, amikor egész területek, ország részek maradtak teljesen üresen. És innen is felállt a nemzet. Hát volt bizonyosság, hogy megtartásra való nép vagyunk. Testvéreim, mikor ma azt látjuk, hogy sokan vannak olyanok, különösen Nyugat-Európában, akik kilépnek az egyházból. Ugye demonstratíve, mert ott egy más egyházjogi rendszer van állam és egyház viszonylatában. Vagy látjuk éppen a mai magyar valóságot, akkor visszamegyünk a Péter apostol koráig, hogy sokan, akik megijednek, elbizonytalanodnak, elhagyják a gyülekezetet. Mi is van? És akkor megszólal az apostoli biztatás, az isteni jelenlét. Megírja az apostol ezt a levelét ott a szétszóratásban lévő kis-ázsiai közösségeknek. Egy új építkezési lehetőségről. Van egy gyönyörű dunántúli kifejezés, itt találkoztam vele, a Dunántúlon vele, de nagyon találó. Mikor valaki házat épít, azt mondja, hogy megépülünk. Épülünk. Tipikus dunántúli kifejezés. De gyönyörű. Elmondja azt a lényeget, ami benne van az apostoli levélben. És ennek négy, hát mondjam így, hogy változatát szeretném röviden idehozni elétek. Az egyik a ráépülés. Ráépültetek, mondja a második résznek az elején Péter apostol, ti Krisztusra, mint sarokkőre, és ezen építettétek fel a ti életeteket, és mondja is, hogy hát ti is, mint szent téglák, szent kövek, épüljetek fel lelkiházzá, szent papságá, ismerik talán sokan az igét. Így épüljetek fel ti magatok is, akik megszentelődtök, ráépülni arra a sarokkőre, aki nem más, mint a megváltó Jézus Krisztus. A romolhatatlan, a feltámadt igazságra, ami benne eljött. És különleges és furcsa üzenet volt, testvéreim, akkor is, ahogy furcsa üzenet ma is. Mert egy olyan láthatatlan Istennek örökkévaló bizonyossága kerül be az élet központjába, amiről csak a hitáltal szerezhet az ember valami fajta tapasztalatot, és ez a hitáltali tapasztalás áll szembe a világnak azzal a valóságával, amivel minden nap találkozunk. És érdekes módon ez a láthatatlan, Istenre épített valóság felforgatja az egész római birodalmat, később tudjuk, hogy felforgatja az egész világot, mert a kereszténység uralkodóvá válik. Legyőzi, talán már idéztem ezen a szószéken, a római birodalmat a saját házaiban veri meg a kereszténység. Nem fegyverrel, hanem az evangéliummal. Mert ti tudjátok, hogy ráépül az életetek erre a bizonyosságra, erre a sarokkörre. Mert az nagyon nehéz megérteni, testvéreim, hogy egy bűnös megtér, vagy egy ember meg tud bocsájtani a másiknak, akinek emberileg erre nincsen lehetőség. Aki elmegy az engedelmességig, egész a halálig való engedelmességig. A tiltakozásnak egy más formáját választja, mint amit elvárna az ember bosszú helyett megbocsájtást. Megbocsátja a másfajta orientációt. Ez, hogy ráépülünk Krisztusra, azt jelenti, testvéreim, hogy az ember elkezd egy más perspektíva szerinti életet felépíteni. Igazodás jelent. A sarokkövet azért rakták le az ókori építészetnél, hogy ahhoz képest viszonyítottak szélességet, magasságot. Aki elkezd ráépülni Krisztusra, az hozzá kezdi el viszonyítani az életét, és nem arra, hogy mit csinál a szomszéd meg a munkatárs. Nem arra, hogy milyen erkölcse van a mai világnak, hanem mi az, ami benne van a Szentírásban, és ami jön felé, igényként az Istenből. Ott elindul a megszentelődni akaró élet. Valaki egyszer bölcsen mondta, hogy diákkorában, illetve elmondta azt, hogy diákkorában, mikor Budapesten volt, nagyon sokat járt az egyik hát emblematikus gyülekezetbe, ahol mindig megtérésre hívták az embereket, és azt mondta, hogy nagyon szép, gyönyörű igehirdetések hangzottak el, és minden rendben volt, csak egy idő után neki kérdése volt, hogy rendben van, meg kell térni, de mi van azokkal, akik már megtértek? Hogy kell az életet most már megtérés után folytatni? És itt jön be ez a fontos ige, hogy ettől kezdve elindul az ember a Krisztusra való ráépülés, amit a Szentírás megszentelődésnek nevez, ennek az útján. Vagyis beépül, és ez a második szó, a Krisztus közösségébe. az Anya Szentegyházba, mert az Anya Szentegyház a Krisztus teste. És a beépülés nem csak igazodás, testvéreim, hanem a közös értékeknek a vállalása. Amikor mi elmondjuk, ma is el fogjuk mondani a hiszek egyet, azt az imádságot mondjuk el, amit 2000 esztendővel ezelőtt is mondtak azok, akik Krisztusban hittek, akik 1000 évvel ezelőtt is mondták, akik a múlt vasárnap is mondták, és akik mondani fogják mindaddig, mi Krisztus vissza nem jön. Ez a nagy közös élmény, a hagyomány. Mert nem tehetünk úgy, mint a Krisztus megjelenése óta nem telt volna el 2000 év a történelemben. Itt van ez a hagyomány, amihez mindig viszonyulnunk kell. Mindig ez a kettős viszonyulás a keresztény ember számára az Isten örökkévaló igéjéhez és ahhoz a hagyományhoz, ami óhatatlanul jelen van és köt. Ezért mondja, ugye, hogy beépülni a Krisztus közösségébe, mint téglák, mint építő kövek. Biztos láttatok halomban köveket. Képzeljétek el, bármilyen gyönyörű tégla lehetne dömperre leönteni egy helyre, üsse az eső, hújon rá a hó és üsse a nap. Lehet, hogy gyönyörű és szép tégla a szupergyárakból jött ki, csak éppen ott van halomban értéktelenül. És ismeritek talán azt a téglát, amelyik beépül a falba, kicsit divatja is van, ilyen feliratokkal, a gyártónak a nevével, hirdeti annak dicsőségét. Az az ember, aki beépül a Krisztus gyülekezetébe egy téglaként. Tudjátok, ez az épület is sok kicsi téglából van össze. És azért lehetünk mi együtt, mert ezek a téglák itt vannak, mesterkeze munkája által egymáson. Ezt jelenti a beépülni. Sokan mondják, lehet gyülekezeten kívül is, természetesen, hogy ne lehetne imádkozni, is lehet sok minden, csak ez nem a Krisztus akarata. Az, aki ráépül Krisztusra, az beépül a gyülekezetbe. És aki ráépül és beépül, az felépül. Kiteljesedik. Egy új alapon. Él a világban, de másképp. Ahogy mondottam, más lesz a viszonyítási pontja. Megérezte a szentséget, és szeretné ezt a szentséget megőrizni a hétköznapokban is, életminőségé tenni, nem csak önmaga életében, hanem gyermekeinek az életében, családjában, házastársának az életében. Mert megint van egy gyönyörű mondat itt a második rész elején, mert megízleltétek az Isten jó gyümölcsét, és mert tudjátok, hogy finom. Ezért bátran ajánljátok másnak is. Aki megérezte az Isten szentségét, azt tudja igazán és hitelesen ajánlani, és azt mondani, hogy jó ebben a szentségben megmaradni, és kiteljesedni. Az Isten örökkévaló szeretetéhez viszonyulni, a mindenséggel mérd magad, mondja a költő. Ez a szent megvalósulásának a lehetősége és gyönyörűsége, hogy nem máshoz, hanem az Isten szeretetéhez méri az ember az életet. Lehet ezt? Ti pedig választott nemzetség vagytok. Lehet, hogy a világnak úgy tűnik, hogy nem, ti pedig választott nem. Nektek lehet. És azért lehet, mert Krisztusban vagytok. Mert Krisztusra akarjátok építeni az életeteket. Mert nem emberi, hanem isteni lehetőségről van szó ebben a világban és az embernek az életében. Aki hajdan nem nép voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik nem kegyelmezettek voltatok, most pedig kegyelmezettek vagytok. Egykor és ma, tudjátok ez a különbség. Mikor nem voltatok az Istennél, azt gondoltátok, hogy az a gyönyörűbb élet, és meg lehet lenni. Ismeritek? Remélem, hogy sokan emlékeznek még arra az életre, amikor nem voltak Istennel. És azt gondolták, hogy teljes. Lehet, hogy még a sikerek sem maradtak el. És aztán egyszer mégis megismeri az ember az Istennel való életet. A Szentnek a gyönyörűségét. És akkor úgy van, hogy szép-szép volt az is. De az, ami most van Istennel, ez semmihez nem hasonló. Ez a gyönyörűség ami Isten és közöttem van, egykor és ma. És testvéreim, befejezésként hadd mondjam el, kicsit játszva a szavakkal, aki ráépül, beépül és felépül, az átépül. Az Isten akarata szerint, aki pedig átépül, az megszépül. Hát ez az út. Isten szerint. Ez a szépség nem a kozmetikai iparnak a terméke, meg nem is a legújabb divatcuccok. Ez a szépség itt bent van. Én kívánom azt, hogy mindenki, aki bátor ráépülni Krisztusra, beépülni a Krisztus közösségbe, és ezáltal felépülni egy szent életbe, tapasztalja meg az átépülés gyönyörűségét, és a Krisztusban való élet szépségét. Amen. Engedd meg megváltó Krisztusunk rád építeni egyéni életünket, családunk jövőjét, egyházunkat jelenben és jövőben, nemzetünket, ezt a világot, amiben élünk. Adj sok olyan életet, amelyik megindul a megszentelődés útján és beépül a te néped közösségébe, mint hasznos kő, ráépülve a sarokkőre Jézus Krisztusra. Köszönjük azt, hogy szeretnéd a látásunkat, a viszonyulásunkat ebben a modernnek nevezett világban, amiben élünk, úgy igazgatni, hogy az örökké való legyen mindig a viszonyítási pont az életünkben. Áldunk és magasztalunk téged, hogy újra és újra lehetővé teszed, kinyitod a kegyelem lehetőségét. Ezért hozzuk eléd egy családot, testvérünk életét, gyászát, fájdalmát, vigasztald meg őt az örök élet és feltámadás reménységével, és mindazokat, akik most gyászban vannak és búcsúznak. Imádkozunk azokért, akik feladták az élet szentségének lehetőségét, hogy visszajöjjön az, ami elveszettnek tűnik. Imádkozunk azért, hogy ebben a szentségben újuljon meg a te néped, a te magyar református néped. Mindannyian, akik itt vagyunk, akik nincsenek itt, egész népünk, akár megtaláltak téged, akár nem. Imádkozunk azért, hogy örömet adj nekünk ma, mikor nem sokára egy kisgyermeket hozunk eléd. Szenteld meg őt, szüleid, a kegyelem jelen valóságával, fogadd el azt, amit most csöndben eléd teszünk, és hallgass meg. Amen.